Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az evangéliumbeli szentigét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölte, megírva találjuk Lukács evangéliumának 8. fejezetében, a 19. verstől a 21. versig a következőképpen. Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki, anyád és testvéreid kint állnak és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt. Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai vasárnap Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnap témája hűség és engedelmesség által Krisztussal közösségben. Isten tehát engedelmességet vár tőlünk, azt akarja, hogy hallgassuk az igéjét és meg is tartsuk. Ez az Istennek az akarata, és e szerint kell járni, vagy hozzáteszem, hogy kellene járni. Mert ezzel szemben, a hit útjával szemben az ember, az emberiségnek a nagy része a vallásosság útján jár. Mert a kettő nem ugyanaz. A vallásnak az útja és ennek a hitnek az útja az nem ugyanaz. Az kétféle út. Az emberek tehát a maguk vallásosságában szeretnének valahogy eljutni az Istenhez, elnyerni Istennek a kegyét, csak ez nem lehetséges. Csak a hit útján juthatunk Istenhez, Krisztus útján. Nincs más út. Az Ószövetségben, Sámuel első könyvében olvasunk egy érdekes történetet, Saul, Izrael első királyának a tévútját, mivel Saulnak az Isten elmondta, hogy Isten népének ellenségét, Amálékot ki kell írtani, ő elment a csatába, de megkímélte az ellenségnek a királyát, Agágot, illetve a nép megkímélte az ellenségnek az állatait. Mondvá, hogy majd az Istennek fogjuk áldozni ezeket az állatokat. A szépekét és a jók állatokat megkímélték. Na most az Istennek ez nem tetszett, és elküldte Sámuelt, az ő prófétáját, és így szólt Saulhoz. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt? Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Tehát Isten engedelmességet kér tőlünk, és nem azt akarja, hogy a mi magunk esze szerint szolgáljunk neki. Pedig az emberek így szoktak szolgálni. Ugye a mai ember a maga által választott vallásosság útján jár, régen pedig ott volt a népi vallásosság. Itt a felolvasott ige szakaszban, az evangéliumi ige szakaszban is, ugye érdekes módon szemben áll Jézusnak az akarata és a családjának az akarata. Ugye a felolvasott ige szakaszból nem derül ki csak annyi, hogy Jézust körülveszi egy sokaság, és oda mennek a rokonai, az édesanyja és az ő testvérei, és látni akarják őt. És Jézus meg azt mondja, hogy kik az én rokonaim, azok, akik hallgatják és meg is tartják Isten beszédét. Tehát elutasítja őket, de ebből az ige szakaszból nem derül ki, hogy mi volt az ő szándék. Mert ugye, hát azt mondhatnánk, hogy hát az csak nem bűn, hogy valaki a rokonát akarja látni, mert itt szó szerint ez hangzik el. Látni akarunk téged. Hát csak nem bűn, hogy valaki akarja látni a rokonát. Hát igen, ám csak, hogy mi a motiváció, miért akarják látni, mit akarnak vele tenni. A párhuzamos ige szakaszban, Márk evangéliumában kiderül, hogy mi történt. Jézus elhívja a tanítványokat, hazamegy, aztán ismételten sok ember gyűl köré, annyira, hogy még enni sem tudtak, és akkor ezt meghallották a hozzátartozói, és elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magánkívül van. Ez nagyon megdöbbentő, hogy Szűz Mária, ugye, aki megszülte Jézust, aki Isten szülő, ezt mondja róla az egyház, az ilyet tesz, meg az ő testvérei. Le akarják állítani. Meg akarják állítani, vissza akarják hívni, hát persze hozzá lehet tenni, hogy hát igen, féltik a családtagjukat, hogy egy édesanyja hát mit tenne más, mint hogy féltse a gyermekét, hát igen ám, csak hogy Jézus Isten útján jár. Itt Mária és az ő gyermekei, mert ugye tudjuk, hogy Jézusnak voltak testvérei, féltestvérei, mikor a katolikus ugye, egyház más is tanít, mi protestánsok azt valljuk, hogy voltak neki testvérei, Jézusnak féltestvérei. Tehát az édesanyja és a testvérek ott vannak, és le akarják állítani. Meg akarják állítani az útján, hogy ne menjen, mert ugye látják, hogy ennek mi lesz a vége, a halál. Mert látták, hogy annak idején ez volt a sorsa azoknak, akik messiásként tűntek föl, mind majd meghalt, vagy semmivé lett. És féltik Jézust, és ezzel szemben Jézus vállalja az Isten útját. Ő nem visszakozik. Aztán azt olvassuk, hogy elindultak, és aztán megérkeztek az anyja és a testvérei, kint megállva beküldtek hozzá, és hivatták őt. Körülötte pedig a sokaság ült, és szóltak neki, íme anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik, ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülöttek körben ülőkön így szólt, íme az én anyám, és íme az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem, és az az én anyám. Milyen megdöbbentő, mi lehet, hogy azt gondolnánk mondjuk Máriáról, hogy hát ő egy tökéletes ember volt. Ugye van olyan, hogy már-már szinte emberfelettiként állítják be Máriát. Ugye gondolhatunk most a Mária ünnepre, ami mögöttünk van. Ugye el kell mondani, hogy ennek nincs bibliai alapja. Mária ugye kegyelembe fogadott, kegyelembe szorult volt. Nyilván hozzánk képest közelebb volt az Istenhez, de nincs a Bibliában olyan, hogy hozzá kéne például imádkoznunk. Példaképként előttünk állhat, de ő sem tökéletes. De milyen érdekes, hogy a Biblia az mennyire objektív. Nem szépíti a dolgokat. A tanítványoknak is a bűnei ott vannak, Péternek a tagadása, és itt is ott van, hogy a családja sem látta pontosan az ő útját. A Biblia az őszintén az igazat beszéli el. Nem hiába, hogy ezt olvassuk, mert az Isten igéje igaz. És ő vezet, leleplezi az embernek a bűnét, de megmutatja, hogy melyik úton kell járni, megmutatja a bűnbocsánatnak az útját is. Tehát Mária oda ment hozzá, és nem értette meg az Istennek az útját. Ugye a héten volt ez a Mária ünnep, a héten emlékezünk arra, hogy annak idején Szent István királyunk felajánlotta az országot Máriának, és ugye mi utólag mondhatjuk, hogy nem kellett volna ezt tenni. Mert nem Máriának kell felajánlani az országot, hanem az Istennek. Az Isten kezébe kell letenni. Persze így utólag már könnyű okosnak lenni, hisz ugye Szent István a reformáció előtt 500 évvel élt. Tehát nyilván nem lehet ő rajta számon kérni, hogy miért nem látta az Isten útját, mert annak idején az egyház ugye ezt tanította. És hozzá kell tenni, hogy még ráadásul az ős magyar vallásban meg női istenség meg szerepelt. Tehát ahhoz képest, hogy amikor mit lehetett tenni, ugye helyesen járt el Szent István, és mi is ünnepelhetjük azért ugyanúgy az ünnepet, az államalapítást, mert nagyon fontos lépés volt. De látnunk kell, hogy kicsoda Jézus, hogy ő egyedül, ami megváltunk. Két héttel ezelőtt Budapesten az Országos Múzeumban járhattam, és ott a múzeumnak az igazgatója végigvezetett minket a kiállításon, és fölhívta a figyelmünket az egyik oltárképre, Szakonyi egy dunántúli kis gyülekezetnek az oltárképére, amelyet 1793-ban festettek, a megfeszített Jézust ábrázolja, és ott van a képen Jézus, és körülötte nincs senki. Pedig, ha látjuk ugye a megfeszítettet, általában ott van Mária, az asszonyok, ott van János, vagy ott vannak a katonák, és ezen a képen nincs senki, egyedül Jézus. És az igazgató úr elmondta, a művészet történész, hogy azért ábrázolták annak idején csak is Jézust, mert az 1700-as évek végén Magyarországon nagyon nagy volt a Mária kultusz. És ezzel szemben, ennek ellenpontjaként bemutatták, hogy egyedül Krisztus az, aki üdvözít minket. Senki más. Persze aztán máskor, később az evangélikus templomokban a keresztre feszítést természetesen úgy ábrázolják, hogy ott van Mária, az asszonyok, meg János is. Például Szarvason az új templomban is egy ilyen oltárkép található. Tehát persze mi is tisztelhetjük Máriát, meg szükséges is, meg az apostolokat is, de fontos, hogy imádkozni, csak Jézushoz imádkozzunk, és az üdvösségünket ő belé vessük. Tehát Jézus szembe mer szállni ugye a rokonaival, és milyen furcsa, hogy néha a család is akadályá válhat az Isten országához vezető úton. Pedig alapvetően ugye a család egy pozitív dolog. Jézus életében is ott van Mária, József, ők voltak azok, akik elindították az életbe. És hozzá kell tenni, hogy azért nálunk is úgy van, hogy azért a család elindít minket a hit útján is. Most is ugye megkereszteltük egy kicsi gyermeket, az Emmát, az ő család elindította őt az élet útján, a hitnek az útján. És ez jó dolog. De el kell mondani, hogy a rokonság még nem elégséges. Nem elégséges, hogy a mi őseink hitvallók voltak, templomba járók voltak, akár valakinek mondjuk lelkész volt az édesapja, vagy a nagyapja, vagy a dédapja. Ez szép dolog, de kevés. Ugye van egy mondás, mi szerint Istennek csak gyermekei vannak, unokái nincsenek. Kinek-kinek magának hitre kell jutni. Nyilván fiatal korban az ember a másik hitére támaszkodik. A hozzátartozóinak a hitére. De hát a hozzátartozóink előbb-utóbb eltávoznak az élők sorából. És akkor mi van? Bizony előfordul olyan, hogy valaki csak addig jár templomba, amíg a szülei. Aztán utána ő már nincs ott. Isten óvjon minket ettől. Isten adja, hogy mi valóságosan Jézus családjához tartozzunk. Ugye a zsidók nagyon büszkék voltak arra, hogy ők Ábrahámnak a leszármazottai. És azt mondták, hogy Ábrahám a mi atyánk. Erre Jézus azt mondta, hogy nem Ábrahám a ti atyátok. Az ördög, a sátán a ti atyátok. Ez megdöbbentő. Genetikailag Ábrahám volt a fölmenőjük, tehát nem a genetika számít, hanem az számít, hogy én hiszek-e Krisztusban, megtértem-e Jézus Krisztushoz. Persze hozzá kell tenni, hogy az ősegyházban ott voltak Jézusnak a rokona is. Ott volt Mária, ott volt Jakab, és még lehetne sorolni. Ott voltak az ő testvérei, de nem ez számított. Pál apostol a korintusiakhoz írt második levelében ezt írja, 5. fejezetben, úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Tehát nem az számít az egyházban, hogy kikinek a rokona, hanem egy fontos, hogy ismerjük-e Krisztust. Krisztus szívünkbe lakozik, és akkor mindenki testvérünk. Persze hozzá kell tenni, hogy a családunkhoz való viszonyt nem szabad szektársan értelmezni. Mert Jézus, amikor azt mondja, hogy ugye kik az én anyám, akkor nem azt jelenti, hogy ő nem akar velük foglalkozni. Meg ott hagyja a családi házat. Nem. Hanem gondoskodik az ő édesanyjáról. Ugye ott a kereszten ott elhangzik, hogy íme a te anyád, íme a te fiat. Jánosra bízza az ő édesanyját. Tehát gondoskodik róla, és ugyanígy Pál apostol is fölhívja a keresztényeknek a figyelmét arra, 1 Timóteus 5-ben, hogy ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitét, és rosszabb a hitetlennél. Tehát, hogyha elő is fordul olyan, hogy valakinek sajnos hitbeli dolgok miatt szembe kell menni a családjával, az nem azt jelenti, hogy nem kéne velük foglalkozni, nem kéne róluk gondoskodni. De olykor-olykor előfordul, hogy valaki a hite miatt szembe megy a szüleivel. Például Luther Mártonról is tudjuk, hogy az ő édesapjával összeveszett, mert az édesapja azt szerette volna, hogy belőle ügyvéd legyen, jogász legyen, hogy fényes karriert fusson be. Ezzel szemben Luther szerzetesnek állt, mert úgy látta, hogy ez az Istennek az akarata. És az apja hát bizony szemére hányta, és azt mondta neki, hogy hát így tisztelette a szüleidet? Hát mi van megírva a 10 parancsolatban? Így tisztelette a szüleidet? És Luther szembe ment ebben. És azt mondta, hogy ő Istennek akar inkább engedelmeskedni, mint embernek. Hát előfordulhat ilyen, hogy valaki szembe megy a felsőbbség akaratával. Később aztán Luthert nem tántorította el a pápának a fenyegetése is. Hiába fenyegették és kiátkozták, ő nem futamodott meg. Ragaszkodott az Isten igéhez, ragaszkodott az ő lelkiismeretéhez. Aztán, amikor fölkínálták számára a bíborosi kalapot, a hatalmat, a világi hatalmat, akkor azt is elutasította. Mert ő azt mondta, hogy Isten útjához kell neki ragaszkodni. A mai világban is előfordul, hogy valaki megy az Isten útján, és le akarják állítani. El akarják hallgattatni. Ugye ma nem erőszakkal teszik ezt a nyugati világba, hanem azt mondják, hogy jó, hát a békesség kedvéért nem mondják igazságokat. Nyilvánvaló igazságokat ne mondjál, bizonyos szavakat ne használj. És ez nem az Istennek az útja. Ha annak idején Luther hallgatott volna a többiekre, a jó szóra, akkor nincs reformáció. Nekünk az Isten igéjére kell hallgatni, és azt kell megtartani. Ugye már az egyház indulásánál le akarták állítani az egészet. Amikor Péter és János elkezdték hirdetni az igét Jeruzsálembe, akkor a nagy tanács elhatározta, hogy végez velük. De aztán elfogták őket, a nagy tanács elé hurcolták a tanítványokat, az apostolokat, és ott aztán volt egy bölcs ember, Gamáliél, aki egy farizeus volt, de bölcs volt, és azt mondta, hogy emberek, izraelite férfiak, jól gondoljátok, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel. Mert voltak olyanok, említette Taddeust és Galileai Júdást, akik felkerést szítottak, de semmivé lettek. És azt mondja, hogy a mostani esetre is azt mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket, mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni, és még úgy tűnhettek fel, mint akik Isten ellen harcoltok. Ja, hányszor van ez, hogy valakit le akarnak állítani, hogy ne beszélj, ne mondjál semmit, a békesség kedvéért maradj csendbe. Persze, hogy sokszor a békesség útján kell járnunk, de nem mindig. Az igazságot nem hallgathatjuk el. És bizony, ez sokba fog nekünk kerülni. Mert nem könnyű útra hív minket az Isten. Pál apostol vállalta az Istennek az útját, vállalta az ő érte való szenvedést. És bizony van úgy, hogy mi ezt nem értjük. Hogy miért vállalja valaki a mártírság útját? Miért száll szembe emberekkel? Nehéz megérteni, de őket erre hívta el az Isten. Biztos hallottunk már Ordas Lajos püspökről, aki szembe mert szállni a kommunista hatalommal, amikor el akarták venni az iskolákat és az intézményeket. És neki csak annyit kellett, hogy aláírja, rendben van, az állami az egész. És ő nem volt rá hajlandó. Börtönbe vetették, hazugságokat terjesztettek róla, és ő mégsem futamodott meg. Kiállt az Isten igazságáért, és volt olyan még püspöktársa is, aki meg nem értette, és azt mondta, hogy miért vagy ilyen makacs, miért jársz ezen az úton. És nem értette, mert van úgy, hogy bizony mi nem értjük a másiknak az útját. És nem azért, mert nem azon járunk az Isten útján, hanem azért, mert Isten másképp vezeti a másik testvért. Az apostolok cselekedeteiben olvasunk egy történetet arról, hogy Pál apostol ugye Jeruzsálembe megy, és ott egy Agabosz nevű keresztény próféta megáll, és azt mondja, hogy Pált elfogják majd Jeruzsálembe, elkéri Pálnak az övét, megkötözi saját magát, és azt mondja, hogy így fogják majd megkötözni a zsidók, Pált és a pogányok kezébe adják. És erre azt kérték a többiek, a többi keresztények, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe. De Pál így felelt. Miért sírtok, és miért keserítitek meg az én szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálembe az Úr Jézus nevéért. És amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. Mi is fogunk ilyennel majd találkozni, vagy lehet, hogy már találkoztunk is, amikor valaki keresztényként olyan döntést hozott, amivel mi nem értettünk egyet. És azt mondtuk, hogy nem így kellene neked dönteni. De az Isten vezet minket, szüntelen és irányít. Mi a mi feladatunk, hogy mi figyeljünk az Isten akaratára. Hogy bármibe is kerül nekünk, engedelmeskedjünk ő neki. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük a te igédet. Köszönjük, hogy mi a tieid lehetünk. Köszönjük, hogy mi vagyunk a te testvéred, a te nővéred. Úr Jézus Krisztus, könyörülj meg rajtunk, te formáld át a mi szívünket. Add, hogy ne a magunk eszünk után megyünk. Add, hogy ne is világi vagy vallásos divatokat kövessünk, hanem igédet követve járjunk életünkbe. Engedelmeskedjünk te neked. És köszönjük, hogy ha emiatt üldözhetés is támad, akkor is mi boldogok lehetünk és vagyunk. Így légy velünk most és mindenkor. Amen.